Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet karácsony ünnepe utáni vasárnap prédikációs alapigéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra kijelölt, és amelyet megírva találunk Ézsaiás prófétának a könyvében, a 45. fejezetben, az 5. verstől a 8. versig terjedő igeszakaszban a következőképpen. Én vagyok az Úr, nincs más, nincs Isten rajtam kívül. Én övesztelek föl, noha nem ismertél. Hadd tudják meg napkelettől napnyugatig, hogy nincs más rajtam kívül, én vagyok az Úr, nincs más. Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek bajt, én az Úr cselekszem mindezt. Egek, harmatozzatok a magasból, hújjon igazság a fellegekből, táruljon fel a föld, és teremjen szabadságot, sarjadjon igazság is vele, én az Úr teremtettem mindezt. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, kedves orosházi gyülekezet! Lassan megkeményedik a süti, elfogy a beigli, már az első tűleveleket is összeporszívóztuk a karácsonyfa alól. A faárusok fellélegezve pihenik ki a karácsony előtti fáradtságokat. 24-én délután volt egy kis időm, és sétáltam itt Orosházán a belvárosban, és a nyüzsgés helyett a bezárt boltok megüresedett polcai fogadtak, mely szomorúan néztek, sehol egy vevő, sehol egy ember. Lassan eltűnik a díszkivilágítás, és holnaptól visszacserélhető az üzletekben a fölösleges vagy mérethibás áru, cipő, esetleg ruha. Elhalványult a karácsony előtti lelkesedés az emberek szemében, inkább az ünnep vagy a nagy evések fáradtsága látszik rajta. Túl vagyunk a hideg templomok, de szívünknek melegséget adó Isten tiszteletein. Elmúlt 2009 karácsonya, elmúlt Jézus születésnapja, amiről évről évre nagyon szépen megemlékezünk. A főtéren egy nagyon hangulatos kis Betlehem van kiállítva, a képeslapokon, üdvözlő kártyákon a jászlat látjuk a kis Jézussal, és a gyerekek is szombaton egy nagyon ügyes, egy nagyon színvonalas előadással, egy betlehemezéssel kedveskedtek nekünk, a gyülekezetnek, itt a templomban. Jézusnak már a 2009. születésnapját ünnepeltük, mégis minden évben a kis csecsemő Jézus képe rajzolódik ki előttünk. Ez a Jézus, aki tegnap még ilyen kisded volt, mára és a következő karácsonyig minden nap felnő azzá a Jézussá, akihez imádkozunk, akiről és akinek a nevében prédikálunk. De most ezt a mondatot feltehetem a kedves gyülekezetnek kérdésként is. Az a Jézus, aki tegnap még kisded volt és a jászolban feküdt, felnő minden nap a szívünkben azzá az Úrrá, akihez imádkozunk, és akire életünket bízzuk. Vagy most, hogy vége az ünnepeknek, a születésnapnak, és lekerülnek a díszek, Jézust is eltesszük a szekrénybe a gömbökkel és a csillagszórókkal. A mi szívünkben megszületette Jézus szentestén és karácsony napján. Adventben megfelelő helyet, megfelelő jászlat készítettünk-e a szívünkben az eljövendő Úrnak? Megfelelő helyet talált a mi kopottas, szegényes istálunkban? Vagy a karácsony utáni munkával, a nagy takarítással, új évvel szépen csendben a szívünkből is kiköltözik ő, akire ennyire vártunk. Silézius írja egy versében, hogy hiába születik meg ezerszer, most már 2009-szer Betlehemben Jézus, ha nem születik meg a szívünkben. És karácsony után, a mai napon, a mai vasárnap, a mai igénkben Ézsaiás túllép az adventi várakozás szépségén, az ünnep meghittségén, és ő is azt kérdezi, hogy megszületette, ott maradt-e Jézus a szívedben. Hagyod-e, hogy felnőjön benned, mert másik lehetőség nincsen rajta kívül. Vagy az Isten, vagy semmi. Igen, tudom, kemény és éles szavak ezek, de pont ilyen megalkuvás nélkül fogalmaz maga az Úr a mai igénkben. Én vagyok az Úr, nincs más, nincs Isten rajtam kívül. Én övesztelek föl, noha nem ismertél. Hadd tudják meg napkelettől napnyugatig, hogy nincs más rajtam kívül. Én vagyok az Úr, nincs más. Mert ő az egyedüli, aki megszülethet a szívedben, aki téged felemel, felömez, aki teremt sötétséget és világosságot, aki teremt neked békességet és bajt. Békességet és bajt. És most kérdően nézhettek, kedves testvérek, rám is, hogy jól hallottuk? Isten ad bajt az életünkben. Vizsgáljuk meg most egy kicsit ezt a két ellentétes fogalmat, békesség és baj. Igen, a békesség, a béke Istene. Hiszen ezt várjuk az Úrtól, hogy békét, hogy szeretetet adjon az életünkben, hogy békét adjon az embereknek és a világnak. Hogy a békesség Istene legyen. Amúgy is nagyon-nagyon divatos szó lett manapság a világbéke, a béke. Versenyek nyertesei, híres emberek, színészek nyilatkoznak, hogy mennyire fontos nekik a világbéke, holott legtöbbjük, és most tisztelet a kivételnek, de még Európa országait sem tudnák elhelyezni a térképen. Iczés István, mikor adventi sorozatát tartotta a gyülekezetünkben, ott is szóba került egyszer a világbéke. Hogy mennyire közkedvelt ma a felfogás, hogy majd ha az emberek összefognak a földön, akkor jön el a világbéke. Erre mondta ő, hogy hát ott, ahol 7 milliárd bűnös ember összefog, abból minden lesz, csak világbéke nem. Mert békét csak az Úr, a békesség Istene adhat. Ezért kérjük őt, ezt várjuk tőle, ezért imádkozunk hozzá. A baj viszont nehezen érthető. Isten teremt bajt. Hát kell azt egyáltalán teremteni? Nem jön az magától? Elég egy rossz mozdulat, egy pillanatnyi félrenézés, egy figyelmetlenség, és már is megvan a baj. Mert az Isten jónak és rossznak is ura, nem terhektől mentes a keresztény élet. Bizony van benne nehézség és fájdalom is. És ha itt most végigkérdezném kedves gyülekezeti tagokat, hogy kinek mi az életében az áldás, békesség, és mi az a baj, amit Istentől kapott, annyi különféle választ kapnék. Áldás a család, áldás a szerettek, a kiegyensúlyozott élet, a munkahelyi légkör, és még folytathatnánk a felsorolást. De ilyen hosszú annak a listája, hogy kinek mit kell az életében elhordoznia, mi a személyes baj az életében. Egy családtag elvesztése, meg nem értés, egy munkahely elvesztése, betegség, amik igazán erőt és hitet próbáló dolgok. Egy nagyon beteg hölgyel beszélgettem, aki elmesélte, hogy betegségével kapcsolatban kicsit gúnyosan és cinikusan megkérdezték őt, hogy hát tessék, hol van a te Istened? Mi értelme van az egész hívőségednek, imádkozásodnak, mit értél el vele? Semmit nem értél el vele, mert egy ágyban fekszel egész életedben. És azt mondta erre, hogy akkor is hálával tartozik Istennek, és nem hagyja el őt. Hogy miért van ilyen állapotban, hogy miért akarta ezt tőle az Úr. Miért akarja Isten az életünkben azokat a bajokat, azokat a terheket, amelyek érnek? Nem tudjuk. De ahogyan a hölgy is fogalmazott, Istennek terve van vele. Hogy mi azt még nem tudja, de terve van vele. Hogy velünk mi a terve Istennek? Hogy azokkal a bajokkal, személyes tragédiákkal mi a terve Istennek? Még nem tudjuk. Lehet így akar erőt adni élethelyzetünkben, élethelyzetünkön keresztül másoknak, lehet így erősít minket, így növeli hitünket, így próbál minket. Az Immanuel zenekar, aki a csodálatos évféli koncertet adták, múlt héten szombaton Békés Csabán a Degré utcában szolgált. Illetve mondhatnám azt is, hogy tartott egy óriási sikerű koncertet az ott lakó szellemileg és testileg sérült gyerekeknek. És olyan jó volt látni azt az örömöt, amit ezek a gyerekek átéltek a koncerten a dalok alatt. Látni azt az őszinte örömöt és lelkesedést. És akkor este, ott a beteg gyerekek között úgy éreztem, hogy ezek a gyerekek tanítanak minket. Ők tanítanak minket örömre, hálára, a kis dolgokra való rácsodálkozásra és a kitartásra. És ezekkel a sérült gyerekekkel is mennyire törődik az Isten, mennyire tenyerébe véste őket, és tanít minket rajtuk keresztül, általuk. Történik tehát áldás és baj az életünkben, és még nem értjük, hogy Istennek mi a terve vele. Ezt összefoglalva, hagyd meséljek el egy könnyed kis történetet, amit talán párommal hallottak, másoknak viszont új lesz. Arról szól, hogy bár nem mindig értjük azonnal, hogy mi miért történik az életünkben, de az Úr csodásan működik. Egy királynak volt egy minisztere, aki minden alkalmas és alkalmatlan helyzetben azt mondta, Isten csodásan működik. Egy idő után a király olyan sokszor hallotta ezt a mondatot, hogy már elege lett belőle. A király és a minisztere vadászatra indultak. A király lőtt egy szarvast. Mindketten éhesek voltak, így tüzet raktak és megsütötték azt. A király nekilátott az evésnek, de a nagy sietségben levágta az ujját. A miniszter most is azt mondta, hogy Isten csodásan működik. A királynál most már betelt a pohár, elbocsátotta a miniszterét, és megparancsolta neki, hogy tűnjön el a szeme elől. A minisztere elment, a király a szarvas sülten jól lakva elaludt. Majd éjszaka vadrablók egy istennőnek az imádói törtek rá, megkötözték, és fel akarták áldozni istennőjüknek, majd elfogyasztani a királyt. De az utolsó pillanatban észrevette egyikük, hogy a királynak hiányzik egyik ujja. A rablók tanácskoztak, és úgy találták, ez az ember bizony nem tökéletes. Hiányzik egy testrésze. Istennünk csak tökéletes áldozatot kaphat, így futni hagyták. A király visszaemlékezett minisztere szavaira, Isten csodásan működik. És megértette, hogy ebben az esetben is igaza volt. Bűnösnek érezte magát, hogy száműzte, és megparancsolta, hogy keressék meg. Hosszú idő után rátaláltak. A király bocsánatot kért tőle, és kérte a miniszterét, hogy álljon újra szolgálatba. A miniszter azt válaszolta, nem kell bocsánatot kérned, hálás vagyok neked, hogy elküldtél magadtól, különben engem áldoztak volna fel a rablók, nekem ugyanis minden ujjam megvan. Lám, Isten csodálatosan működik. Ez a Jézus akar karácsony után tovább is bennünk lakni, a mi szívünkben. Aki ilyen bölcsen rendezi a dolgokat, akinek bár útjai kifürkészhetetlenek, mégis csodálatosan működik. Nem lenyomni akar minket, nem letaszítani, hanem felemelni és elhordozni. Jézus, aki tegnap még a jászolban feküdt, ma már a kezét nyújtja feléd, és felemel. Így kezdünk egy új évet, így kezdhetünk új életet. A születés ünnepe után így kezdődik el bennünk az új élet. Az az időszak, amikor a Betlehemben született kis Jézus húsvétra, a Golgota hegyén, a kereszten nagyúrrá nő. Vállalva érted, bűneidért azt a bajt, amelyet úgy hívnak, hogy kereszthalál. Amit akkor szintén nem értettek. Csak álltak ott az emberek a kereszt alatt, és azt látták, hogy Krisztus megalázó módon kínhalált szenved, és látszólag elbukik. És íme az Úr milyen csodálatosan működik. Ezzel az érthetetlen történéssel, ezzel a bajjal, a kereszt tragédiájával szerez nekünk bűnbocsánatot, áldást és békét. Ezt az áldást és békét kívánom a kedves gyülekezetnek ezekre a hátralévő napokra, a két ünnep közti időszakra, hogy a családdal, rokonokkal, vagy a gyülekezet közösségével megéljük az Isten követő élet áldásait. Megéljük azt, hogy bár elmúlt karácsony ünnepe, Jézus mégis nagyon közel maradt hozzánk. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy bár elmúlt karácsony, megszűnt a karácsony körülölelő nagy pompa, te mégsem költöztél el a szívünkből. Az ünnep után is velünk maradsz, hogy bölcs szívvel vezess minket akaratod szerint. Kérünk, Istenünk, hogy ebben a bölcs vezetésedben felismerjük azokat a jó és elsőre nem érthető dolgokat is, melyeket velünk teszel. Kérünk, hálára nyisd szánkat és megértésre szívünket, hogy meglássuk, de mindig bölcsen cselekszel, csodásan működsz, még ha utad most rejtve is van előttünk. Urunk, maradj velünk. Amen.